Üdvözletem mindenkinek, én Osvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Lóguk nektek egy, lógtam nektek egy videóval, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mai vendégem is az étterem nyitásom áldozata, és hát nem ő maga, hanem az adás, ennek lett az áldozata, mert sajnos napolni kell, de tudjátok, hogy mindig az egy kanapén után van egy kanapén extra. Legutóbb Szabó Ádám volt a vendégem, most egy teljesen más részről válogattam. Itt van velem Márki-Zay Péter. Hello!
Szervusz!
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy ennyire rugalmas voltál így az időpontok terén, de a jó dolgokra amúgy is várni kell, te esetedben és én esetemben is, úgyhogy most már legalább ezt így összetudtuk hozni. Általában ugye az első és az utolsó kérdés mindig adott ebben a műsorban. Itt is igazából a gyerekkorodra vagyok kíváncsi, na most nem annyira a gyerekkorodra, hanem inkább az, hogy te mit hozol onnan, mennyire keresztény konzervatív a te családod, mennyire voltatok ti keresztény konzervatívak?
Hát mondhatnám, hogy nagyon. Tehát édesanyám református családból származik, felmenő között református papok, orvosok, tanárok. Édesapám részéről ott volt ugye a katolikus vonal, ezt a vallást örököltük mi. Nagyapám a szolgabíró volt ugye a háború előtt, a dédapám az a Horthy rendszerben, de már előtte is, tehát a 10-es évektől az országgyűlési gyorsíró irodának volt a főnöke. Egyébként doktor Márki-Zay Lajosként, jogászként. Tehát nyilván az adminisztrációnak a része volt az ő vejének az édesapja, az a Zsitvai nevű miniszter volt ugye ebben a korszakban. Tehát ők azért mind a Békés-megyei közéletben mozogtak, ugye ott az alispánságig voltak családtagok, vagy Márki Sándor történetíró. Tehát gyakorlatilag ez a háttér, ez elég meghatározó.
Na ezt akarom kérdezni, hogy ilyen család sarjaként mennyire éreztél magadon presszionálás, vagy mennyire kellett neked megfelelni, mennyire volt benned megfelelési kényszer, mennyire volt az, hogy Márki-Zay Péternek kell lennie valakinek?
Tehát van egy ilyen, vagy volt egy ilyen nyomás, ez különben jó is, rossz is. Tehát persze most nekem nem voltak ezzel ellentétes vágyaim, de mondjuk nálunk nem merült volna fel az, hogy én hosszú hajjal, tetoválással és nem tudom, nyaklánccal rohangáljak, vagy fülbevalóval rohangáljak, ez föl sem merült. Tehát pont a család miatt, ha úgy tetszik, az a millió, az ezt nem is, tehát föl sem merült, hogy így mondjam inkább. Másrészt pedig egy tartást is adott, tehát én nekem az, hogy abban az időszakban, 80-as években, amikor tudomásom szerint egy-egy osztályban egy-két keresztény neveltetésű gyerek volt, de az is inkább titkolta. Én nekem nem is kellett titkolni, mert úgy voltam vele, hogy most, ha ezért valaki lennéz, vagy ezért más vagyok, mint a többi, én ezt büszkén vállalom.
Ezt ugye a szocializmusnak tudjuk be, hogy akkor ott azért nem volt annyira divat kereszténynek lenni?
Igen, hát nyilván egy szekulárisabb társadalom volt, nem is volt divat természetesen, hát olyannyira, hogy Vásárhelyen például mi nem járhattunk templomba. Mert még az ottani tanár nagyszüleimnek, akik jártak templomba, de 8 évig tanított ahhoz, vagy 10 évig pontosabban a nagymamám, aki előtte utána háztartásbeli volt, de hogy meglegyen a nyugdíja, ezért a 60-as években ő tanított Vásárhelyen, és az akkori főnöke megmondta neki, hogy ez rendben van, de amíg ott tanít, ő nem járhat vasárnaponként istentiszteletre. És ez a családban úgy mindkét ágon egyébként benne volt, úgyhogy Gyulai az édesapám, tehát mi mindig Gyulán, vagy amikor nyaraltunk Zebegényben, akkor ott jártunk misére. Én ott voltam első áldozó is, tehát a 80-as években azért Vásárhelyen nagyon soká jött el, valamikor 88 körül, amikor ott is elkezdtem misére járni, már nem csak Gyulán.
Iskolák tekintetében is azért nagyon szerteágazó tanulmányaid vannak, a közgazdaság, marketing, villamosmérnök. Hogy jött a villamosmérnök neked? Tehát, hogy azért az ugye kicsit így kilóg a sorból.
Én valamikor mérnök szerettem volna lenni, még 14 évesen úgy gondoltam. Vasútmániás voltam, vagyok.
Tényleg? Úttörővasutas voltál?
Nem, ez Hódmezővásárhelyen nem merült, akkor még nem volt rendtrén. Aha. Tehát mindesetre, de ettől független az, hogy szüleimnek autója nem volt soha, mi mindig vonattal utaztunk nyaralni, kirándulni is, illetve Gyulára, ahova néhány havonta középiskolában, meg már havonta akár többször is jártam át, mindig vonattal mentünk, engem mindig érdekelt a vasút, és akkor egy ideig úgy gondoltam, hogy hát persze pici gyerekkorban az ember masinista szeretett volna lenni, 14 évesen meg már mérnök. Tehát a 80-as években úgy, hogy nekem volt, édesapámnak egy nagynénje, aki egyébként közel 100 évig élt, és a Zeneakadémián tanított, sok híres embert is tanított, Csípos Évának hívták. Ő neki mint zenetanárnak volt alkalma a szocializmus alatt is sok időt tölteni külföldön, tehát ő eljutott, például Bostonban vagy New Yorkban is járt, Bostonban tanított egy rövid ideig, de Európában, Nyugat-Európában is sokfelé járt, és én ezt gyerekként, ahogy láttam, nagyon irigyeltem, és nagyon szerettem volna. Házunkban lakott egy külkereskedő, egy barátomnak az édesapja, ugye ez egy ilyen bérház, 28 lakásos bérház, hát őt is nagyon irigyeltem, egy érmét kezdtem el gyűjteni, külföldi érméket, és hát láttam, hogy hát ez utazik, világot lát, és a többi, és hát akkor döntöttem el, hogy elsősorban ezt szeretném csinálni. Úgyhogy a közgazdás szakma innen jött, meg innen jött a nyelvtudás is. Már valószínűleg valami érzékem is volt hozzá, illetve orosz tagozatra jelentkeztem annak idején, de érdekes módon ezt 80 kettő körül kellett, ugye, nem még, sokkal előbb, bocsánat. Tehát 80 körül kellett szerintem felemelni a kezét annak a második osztályban, aki orosz tagozatra szeretett volna tovább menni, harmadikos általános iskolától. És hát mi fiúk többen azért tettük fel a kezünket, mert a kedvenc lányosztálytársunk is felemelte a kezét, úgyhogy a fiúk így egyből mentünk orosz tagozatra is. Úgyhogy gyakorlatilag így kötöttem ki az orosz tagozaton, de utána a szüleim azok pedig már, tudom én, negyedikes koromtól járattak magánórára németre, tehát ők úgy gondolták, hogy az is hozzátartozik
ez a kultúrához. Beszélsz egyébként oroszul mai napig?
De én érdekes, mert nagyon keveset használtam, de én 10 évig tanultam oroszul, és most is nagyon sok mindent megértek, meg néha így eszembe jutnak egész mondatok is, és ez olyan vicces.
Hát mert most, hogyha miniszterelnök lennétek, hasznos lenne ez a tudás.
Marha jó lenne, Putyina beszélgetni. Az orosz kultúrának nagy híve vagyok egyébként, tehát ott nagyon sok kedvenc szerzőm, Dostojevszki, Tolstoj és a többi, tehát ezeket nagyon nagyra értékelem.
Hány nyelven beszélsz?
Te én 3-at szoktam bevallani. Tehát a német, a francia és az angol az elég jó szinten megy. Az orosz, a finn és a spanyol azok olyanok, amit én nagyon sokat tanultam, de sokat értek, de passzív, hiperpasszív ezek a nyelvtudások. Hát a finneket azért meg szoktam lepni, meg káromkodni, és ilyen dolgokat tudok. Én Finnországban pincér voltam 91-ben, előtt 90-ben akkor étteremben mosogattam, és 95-ben 3 hónapot voltunk kint, akkor a feleségem, mint fizikus volt az Oulu-i egyetemen. Úgyhogy nyilván ott azért nagyon sok minden ráragadt az emberre, ezek egyébként meglepő módon megmaradtak, jobban, mint az orosz.
Hol ismerkedtetett meg a kedveseddel? Ugye mondtad, hogy voltatok kint ő fizikusként Finnországban.
De ő nekem osztálytársam volt gimnáziumban.
Ő is oroszra ment?
Nem, általános iskolában voltam orosz tagozatos, gimnáziumban, ugye a 4 éves, tehát ez a hogy mondjam, régi rendszerben 4 éves volt a gimnázium, tehát 14 éves korunktól jártunk egy osztályban. Egy nagyon hosszú egyenes haja volt elsőben, és aztán másodikban, szeptemberben akkor megjelent rövidebb, daerolt haja, szemüveggel, tehát teljesen megváltozott, és akkor nem csak én, azt gondolom, megint csak több fiú is az osztályban, az egyből heves érdeklődést kezdett mutatni iránta. 3 év után sikerült viszonzásra találni, úgyhogy én 3 évig ilyen reménytelenül voltam szerelmes belé.
Első szerelem?
Hát nem, azért az sok szerelem volt, de nem, tehát volt előtte egy rövid ideig egy lány, akinek udvaroltam még, azt talán 2 hónapig vagy valami hasonló, de egyébként a feleségem volt, igen.
És az első feleséged, ugye?
Abszolút.
És az utolsó is.
Mi nagyon szigorúan veszük ezt, igen, katolikusok. És ha szerencsések vagyunk, akkor ez kölcsönösen szigorú.
Igen. Mint ahogy te is említetted, ő fizikusként végzett, fizikusként, de most, ha jól tudom, bábaként
Hát sajnos már nem.
Funkcionált. Igen, mondja nyugodtan.
Tehát most már több mint 1 éve, nem bocsánat, 2 éve lassan, ugye most már nem bába. Érdekes módon ő a fideszes minisztériumnak a felkérésére készített protokollt, például a neve szerzőként szerepel is a minisztériumnak, az EMI-nek a honlapján a megfelelő dokumentumoknál. De miután én politizálni kezdtem, akkor hirtelen az egyébként teljesen normális kórházi beszállításokat, mert egy otthon szülésnél, hogyha már csak elhúzódik is, vagy fájás gyenge, vagy bármi egyéb probléma van, akkor ezt természetesen be kell vinni a kórházba, ahol már oxitocin tudnak adni neki, és megfelelő ellátásban tudják részesíteni. Ez a normál üzletmenet része, hogy úgy mondjam, ez a 10-20% körül van a legjobb praxisokban is. Korábban ebből soha nem volt probléma, nagyon jó kapcsolata volt a nemnek a kórházakkal, de miután én politizálni kezdtem, akkor érdekes módon elkezdték minden egyes beszállítás után őt feljelenteni. Vizsgálni, vegzálni, szóltak nekünk az ANTS-től, hogy a politikai utasításra kell majd ellenőrizzék őt. Tehát hirtelen fekete listára került, és elkezdték üldözni. És hát nyilván ez sem a kismamáknak, sem a feleségemnek nem elfogadható, és hát nem...
Így nem komfortos világ.
Nem komfortos,
nyilván. Egyébként őt nem tudjuk megkérdezni, de te itt ülsz, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted mondjuk biztonságosabb az otthonszülés, vagy miért lehet jobb az otthonszülés mondjuk, mint az intézményen belül?
Hát erre a feleségem azt szokta mondani, hogy mindenkinek az a jobb, és az való neki, ahol ő jobban érzi magát, amint számára biztonságos. Uh-huh. Mert vannak itt éppenséggel a kórház stresszel, de nyilván, hogyha valaki fél és stresszeli az otthoni környezet, és ő kórházba érzi magát biztonságban, akkor föltétlenül a kórházba kell szülni. Hogyha az orvosi statisztikákat nézzük, akkor az NHS az a brit egészségbiztosítási rendszer. Ha úgy tetszik, az ő statisztikáik szerint biztonságosabb az otthonszülés. Tehát teljesen hivatalos statisztikák szerint biztonságosabb az otthonszülés. Ezt most a Covid-járvány után, amikor nem csak kórházi fertőzések, hanem még a Covid-fertőzések nagy része is éppen kórházban lett, tehát kórházban kapták el, és sajnos sokan bele is haltak, akkor nyilván ez nem hangzik akkora csodaként, uh-huh. de maga a szülészet is túl van, hát medicinál, nem tudom, hogy hivatalos neve mi lenne ennek, de amikor túlságosan elorvosiasították ezt a folyamatot, normál esetben azért a szülés az nem egy betegség, tehát az nem egy olyan, ami komoly beavatkozást igényelne. Egy egészséges, szerencsés esetben ez egy teljesen természetes folyamat. Természetesen egy szakembernek ott kell lenni, mindenre fölkészülve, kiképezve, higiénia szabályait betartva, és a többi, de ezek mind biztosíthatóak otthon.
Hát nektek 7-szer is megadatott ez a csoda.
Hát nem az otthon szülés, csak a szülés,
de igen. De erre akkor kitérni, igen, a születés csodája. Ebből hány gyerkőt született otthon?
Egy, aki véletlen itt ül velünk szemben.
Történetesen.
Tehát Palika. Igen. Palika, aki nagy rajongód, és ezért szeretett volna ide eljönni. Tehát ő az egyetlen, aki otthon született.
De hogy egyébként? Tehát, hogyha a kedvesed is az otthonszülés preferálja, akkor...
Hát, hogyha sorrendileg nézzük, akkor tehát a feleségem fizikusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen.
Uh-huh. És mire bába lett?
Utána, amikor elkezdett gyermekeket szülni, ami rögtön a diplomázása után történt, tehát sőt, az államvizsgáján már én azért kísértem el, mert az első gyermekünk ott volt az ölünkben. Úgyhogy akkor mivel ugye 2 éve házasok voltunk, uh-huh. én is akkor kezdtem el dolgozni, és a többi, úgyhogy nagyon szerencsés, hamar pillanatban jött az első gyermek. Annyira beleszerettünk, és egy olyan csodálatos élmény volt, hogy bár előtte is mindig nagy családot szerettünk volna, de
jöttek
sorban. Mindig egyel többet. Tehát inkább ez volt a dolog. Ja, hát föltétlen kell még egy. És tényleg akkor jöttek szépen sorba a gyermekek. 5 gyerekünk volt, amikor kimentünk Kanadába, kiköltöztünk, de mind az 5 a Vásárhelyi Kórházban született egyébként. Annak ellenére, hogy az 5. még Szentesen laktunk éppen, de hát az egy 20 kilométeres út, 25 kilométer, tehát nem volt nagy távolság. Mindegyiken ott voltam, tehát én átéltem ezeket a szüléseket, és nagy élmény volt. Tudom, hogy sokan férfiként, nem tudom, fáznak ettől, hogy majd elájulnak meg a vér, vagy a nem tudom, vagy a szenvedés, nem. Tehát az egy csodálatos élmény ott lenni, és egy nagyon megható élmény, amikor a baba megszületik.
Egyébként miért mentetek ki, mert hogy ez a következő kérdés is, tehát 5 gyerkőc, és aztán ti dobbantottatok nyugatra, elmentetek Kanadába, majd utána később Amerikába, de ez egy külön topik. Kanada először miért vált ennyire vonzóvá nektek?
Tehát nekem egy barátom, egy marosvásárhelyi származású születési barátom, akivel főiskolára jártunk együtt, ott barátkoztunk össze, meg túráztunk Erdélyben, tartottuk, azóta is tartjuk a kapcsolatot rendszeresen, tehát ő költözött Torontóba. És amikor haza járt, akkor mindig találkoztunk, mesélt róla, beszélt róla, és akkor bennünk is felérett a vágy. Először, még a 90-es években úgy gondoltuk, hogy...
Ennek financiális okai voltak egyébként?
90-es években financiális okokból gondolkoztunk el ezen, de mire 2004-ben kimentünk, addigra már megfordult a helyzet, és azért tudtunk kimenni, mert volt pénzünk. Uh-huh. Tehát addigra összegyűjtöttünk annyi pénzt, hogy mi abból már az 5 gyermekkel is ki tudtunk menni. Úgy számoltam, hogy akár 1 évig is el lehettünk volna ott, még akkor is, ha nem keresek semennyit, hát hál' Istennek ez téves volt mind a kettő, mert...
Hát mert közben, hogy a munkát kaptál,
kaptam is munkát.
Házaló ügynök voltál ott?
5 hétig.
5 hétig házaló ügynök voltál. Ez nagyon-nagyon tetszik ez a sztori, hogy kell elképzelni Márki-Zay Pétert házaló ügynökként. Most nyilván gondolom, hogy nem egyet a porszívóval sétálgattál, de hogy. Illetve egyébként azt az akkor megszerzett tapasztalataidat, azt tudod hasznosítani a politikában?
Ez abszolút így van.
Igen?
Tényleg így van. Nem csak a politikában. Én előtte marketingesként dolgoztam itthon, és ugye a marketing és a sales, tehát az értékesítés, az ügynökök, ugye marketing vezetőként adtam a feladatokat, meg a számon kértem az területi képviselőkön a Legrandnál feladatokat, de nem értettem annyira behatóan az ő munkájukat, hiszen nekem akkor már, ha úgy tetszik, anyagilag is visszalépés lett volna mondjuk salesbe menni marketingből. És az az óriási tapasztalat, amit mindössze 5-7 is adott ebből a szempontból, az később engem a marketing munkában is segített, hogy tudod, hogy hogy kell eladni.
Utána Amerikába is átmentetek, ez munka miatt volt szintén? Tehát, hogy ott...
Az már a feleségemnek a tanulmányai miatt volt. Tehát elkezdtem mondani, hogy Kanadában egy olyan csodálatos környezetbe költöztünk, hogy egy hatalmas, egy farmház. A környékbeli farmokat fölvásárolta egy nagy farmer, egy szlovák származású egyébként, aki egy gyönyörűen templomot épített ott.
De Kanadában vannak kanadaiak egyébként?
Kevés.
Kevés. Még akad
kevés
néhány.
Kevés indián és eszkimó van. Igen. A többi mind bevándorló. Persze hány generációs, de mindenki kanadaivá válik, és ez egyébként egy példa, tehát most nem tudom, hogy mi közülünk ki van, aki tisztán magyar itt, de valószínűleg nem sokan. Tehát az én felmenőim is ruszinok, szlovákok, németek voltak, és természetesen magyarok, de ez egy olyan mix, és most mindenki nagyon magyarnak vallja magát, mi magyarul gondolkodunk, és a többi. Tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem lehet integrálni ezeket az embereket, Kanada ebből sokkal jobb teljesítmény nyújt az integrációban.
Milyen furcsa egyébként, hogy te mondhatjuk azt, hogy Kanadába migránsként mentél.
Abszolút, migráns voltam, igen. Blended immigrant, így
igen, mondták. Igen, de hogy te pedig a magyarországi migrációval azért elég élesen fogalmazol, és ugye, tehát hogy a migráns számláló és társai.
Nem. Ez... Én a Fidesz álszentségével fogalmazok keményen. Tehát azért a migrációról ez egy nagyon érdekes dolog. Hát a Fidesz az mi? 2015 óta a migráns gyűlöletre építette a választási győzelmeit. Én két dolgot szoktam mondani, az egyik az természetesen, hogy kizárólag a Fidesz hozott be migránsokat, tehát amivel ők vádolták az ellenzéket, meg Sorost, hát Soros nem tudom, hogy akart vagy nem akart behozni, de egyet sem sikerült Magyarországra behozni, egy nyomorult migráns sem. Orbán Viktor viszont azon kívül, amit ugye először lebukott Altusz Kristóf nyilatkozata által, hogy több ezer menekültet fogadtak be, utána nem kellett lebuknia, mert ugye büszkén szervezték a migránsok betelepítését letelepedési kötvénnyel, amiből 20 ezer jött be, közöttük olyan nemzetközileg körözött bűnözők, mint Zaid Naffa, vagy éppenséggel azok az orosz mafiózók, akiket utána elkaptak. És még ezen túl, ugye, mert ők azt mondták először, hogy ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ott volt óriás plakáton, igaz? Na hát csak vendégmunkásokból is. Európán kívülről 2019-ben 55 ezer migráns telepített be a Fidesz. Tehát folyamatosan hozzák be a migránsokat. Azt mondta Orbán, hogy magyarokat csak magyarra lehet pótolni. Hát számunkra szerintem szerencsés módon Orbán megállította a népességcsökkenést. Ez egy fantasztikus eredmény. De természetesen nem magyarokkal állította meg, hanem ukránokkal, indiaiakkal, törökökkel, kínaiakkal, vietnámiakkal.
Neked egyébként van bajod a migrációval, a bevándorlással, a gazdasági migrációval?
Én nyilván, ahogy te is mondtad, migráns voltam. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy azok az emberek, akik mint a mi őseink, ide érkeznek hozzánk a Kárpát-medencébe, ebbe a kis országba, azok érezzék jól magukat. Ez a legfontosabb dolog. Váljanak magyarrá. Kanadában is egy-két generáció után minden nap eléneklik a kanadai himnuszt az iskolába, a gyerekek csak az államiskolába tudnak menni, megházasodnak más kanadai gyerekekkel, a gyerekeik már angolul fognak beszélni, tehát pillanatok alatt lehet egy-két generáció alatt integrálni az oda bevándorlókat. De ezeket az embereket ott megszűrik. Kanada is befogadott 40 ezer szír menekültet, de Kanada 8-10 hónapig egy 500 fős személyzettel a damaszkuszi követségen tette ezt, és csak azokat vitték Kanadába, akire azt mondták, hogy ő nekünk kell. Az, hogy Orbán áthajtott több százezer embert Magyarországon, csak azért, hogy ez legyen a németek problémája, ugye ez még a kerítés előtt volt, amikor leállította őket és itt anyáztatta a keleti pályaudvarnál, és nem higiéniai körülményeket nem biztosított neki, és a többi az egész azért, hogy ebből lehessen egy jó nagy hisztériát csinálni. Miközben ugye ezek a szerencsétlenek semmi másra nem vágytak, mint hogy minél hamarabb menjenek Németországba, gyalog elindultak egy csomóan, amikor Orbán nem engedte elindítani a vonatot, amire nekik jegyük volt. Tehát ő csak politikai célokra használja ki, és gyűlöletkeltésre használja ki. Olyan emberek, akik egyébként nagy részben gazdasági részben sajnos politikai menekültek voltak, hiszen Orbán szövetségese Putyin még a vöröskeresztes menekült szerelvényeket is bombázta Szíriában, vagy transportokat, vagy konvojokat. Tehát persze, hogy menekültek az emberek Szíriából, hogyha te lettél volna ott a családoddal, te is onnan kimenekítetted volna őket, mert félted az életedet, meg a gyerekek életét.
Persze. Hát igen, csak ugye ez úgy lett kommunikálva, hogy ezek az emberek azért jönnek, hogy elvegyék a munkánkat, megerőszakolják a nőinket és társai. Amikor nagyon bekerültél a politikába, ugye, és ott meg is nyerted a választásokat, a Jobbik támogatott téged, ugye? Nagyon. Miért nem léptél be akkor a pártba?
Ez egy hosszabb történet, ugye mondom, Amerikában is voltam kampányokon, nagyon sokat tanultam az amerikai politikából is, nagyon érdekes volt, utána hazaköltöztünk. Amikor itthon, de ezt elmondtam már máshol is, tehát itthon megjelentünk 7 gyermekkel, ugye 5-en mentünk ki, 7-en jöttünk vissza, talán ez is volt a címe annak a cikknek, amit a megyei napilap lehozott rólunk egy fotóval, és már akkor még nem Facebook, meg közösségi média volt, de volt online változata ugye a napilapnak, és ott kommentelni lehetett, és rendkívüli fantasztikus sok komment volt, azt hiszem 27, ez alatt a cikk alatt, de ennek egy jó része, és ez akkor soknak számított, tehát még ez 2009, ennek egy jó része az azt jelenti, hogy 2-3 is egymástól független, azt mondta, hogy na, ő legyen a polgármesterünk 2009-ben. Egyébként érdekes, én akkor interjúztam Lázár Jánossal állásra, és ő szerette volna, hogy jöjjek, de úgy döntöttem végül, hogy nem, mert akkor már elég sokat hallottam róla Vásárhelyre visszaköltözve. Szóval mindesetre a Jobbik utána keresett meg, tehát az én ismertségem ezzel a cikkkel valamelyest nőtt, és akkor a Jobbiknak a helyi elnöke megkeresett 2010-ben, hogy legyek az ő polgármester jelöltjük. És én mondtam, hogy hát Jobbikos nem lehetek, kérdező, hogy miért? Hát mondom, például szeretem a cigányokat. De hát a cigányok bűnözők. Hát mondom, hány százalék? Azt mondja, 90. Nem ő mondta, hanem ott a jobbikosok, akik együtt voltunk ilyen konspiratív körülmények között a Jobbik irodán este 10-kor. Mondom, jó, hát legyen 99. De mondom, annak az egynek, aki nem bűnöző. Annak az 1%-nak. Jogod van bármilyen megtagadni egy állást tőle, vagy bármilyen lehetőséget csak azért, mert barnább a bőre? Hát erre nem válaszoltak semmit, de mindegy, tehát azt megbeszéltük, hogy Jobbik jelölt nem leszek. Azt mondják, jó, akkor legyen független jelölt, de majd a Jobbik támogat. Mondtam, hogy ez oké, de hogy lehetek független, ha csak a Jobbik támogat? Mondtam nekik, hogy hát legalább a munkáspártot tegyétek még oda, akkor az emberek elhiszik, hogy szélsőbbal támogat egy független jelöltet, akkor tényleg független. Gondoltam, hogy itt a beszélgetésnek vége van, de néhány hét múlva telefonáltak, hogy megvan. Oké. Hát ez ugye ilyen hihetetlen volt, de látszik, hogy már 2010-ben annak a lehetősége fölmerült Vásárhelyen, ott azért a Lázárnak eléggé, hogy mondjam, diktatórikus hatalma volt, tehát ott Vásárhelyen ott az ellenzék az nagyon gyorsan összeforrott, mert Lázár csizmája alatt nyögtek minden, tehát jobb és baloldali ellenzék egyaránt, meg sok, nagyon sok fölháborító dolog volt ugye nálunk. Szóval mindesetre onnantól kezdve már minden beszélgetés, hiszen minden tehát 2012-ben Lázár olyan állást kapott, amiben a polgármesterséget már nem tudta megtartani, ugye államtitkár miniszter lett, és akkor időközi választások voltak, akkor is megkeresett a Jobbik, 14-ben rendes választás megkeresett a Jobbik, és csörög a telefon 17-ben is. A Dombi Kislaci mindig megjelent, ilyenkor leült velem pont a születés otthonnak a váró részébe, és beszélgettünk egy órát, én mindig mindenféle kifogásokat mondtam, hogy a főnököm a áramszolgáltatónál például nem venné jó néven, ha én lennék Lázár János legfőbb kihívója, és a többi, tehát mindig volt valami kifogás, hogy hogyan meneküljek én ettől a szereptől, de ő kitartóan mindig kért. És 17-ben is csörög a telefon, nem értettem, hogy miért, de hát mondom, beszélni akar, gyere. Leül, mondja, hogy a polgármester úr beteg. Mondtam neki, hogy hát gyógyuljon, meg imádkozunk érte, azt jelenti, meg fog halni. Jaj, mondom, itt vagyunk. Akkor leesett, hogy megint választás lesz. És akkor mondtam neki, hát semmi értelme nincs. Egyrészt ugye Lázár lovát indítja, az is megnyeri választást, a közgyűlés kétharmados többsége fideszes, most mit lehet kezdeni polgármesterként egy fideszes közgyűléssel. Itt a választás, egyébként 17. december, november volt, ez még teljesen reménytelen volt a helyzet országosan is. Úgyhogy mondom, ott is több visszatérés telefon után mindig mondtam, hogy nem. És aztán volt egy este, Budapesten töltöttem mindig 3 napot, 2 éjszakát egy szállodában. Egyik ilyen baráti beszélgetés után szállodában cikkeket olvasok, videókat nézek Puzsért, és akkoriban merült fel először az az összefogás országosan is, amit én már függetlenként korábban Vásárhelyre ugye javasoltam, és akkor állt össze az a kép, hogy bár reménytelen, de pont most kell megtenni. Hogy én nem mondhatok nemet erre a fölkérésre, hiszen 6 héttel később, ezután az időközi polgármester választás után 6 héttel, április 8-án országgyűlési választások voltak Magyarországon. Mondom, ha mi Hódmezővásárhelyen bebizonyítjuk, hogy egy független jelölt összellenzéki támogatással, a Jobbik, MSZP és a többi összefogásával le tudja győzni a Fideszt, vagy legalább megszorongatja Vásárhelyen, azt gondoltam 0% esély van. De hogy országosan egy ilyen minta után, ha a pártok összefognak, akkor van 1% esély. Tehát az, amikor ez volt az első, amikor a Jobbik melletti tüntetése Heller Ágnes felszólalt, ez az a hét, az volt pénteken, ez előtt volt az én döntésem gyakorlatilag kedd este. Hogy akkor nekem nincs jogom megtagadni ezt a lehetőséget az országtól, hogy legalább 1% esély lenne, hogy mi, a mi példánkkal leváltható lesz a Fidesz.
Azt gondolod, hogy ez a döntésed egyébként meghatározta a későbbi összefogást? Tehát, hogy
igen,
nyomos szereped volt abban, hogy biztos. Most össze tudjon állni a ellenzéki összefogás? Hát nagyon sok mindent mondtál már, nagyon sokféleképpen fogalmaztál el, de talán az egyik legfontosabb, azt mondta, hogy nem fogod gyengíteni azzal őket, hogy éles kritikákat fogalmazol meg. Hát ennek ellenére azért, hogy mondjam, az utóbbi időben volt pár olyan meglátásod, ami nem érzed úgy, hogy kicsit talán bomlasztja ezt az összefogást?
Tehát először is Hódmezővásárhelyen bebizonyítottuk, hogy hogyan lehet leváltani még a legfideszesebb városban is a Fideszt. Ez a recept, ez garantáltan működik országosan is. Én pusztán logikai, matematikai alapon garantáltan le tudnám váltani a Fideszt jövőre. Még a mostani rendszerben is. Bármikor. Hiszen tudjuk azt, hogy mivel lehet győzni, milyen munkát kell végezni, milyen kommunikációt kell folytatni, és a többi. Milyen jelöltek kellenek hozzá. Az ellenzéki pártokat én csak azért szoktam kritizálni, hogyha ők ezt a feladatot akadályozzák. Nehogy Isten ellehetetlenítik. Választóknak azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy ha itt állunk egy domb előtt, és mondjuk egy lovas szekérrel kellene följutni arra a hegyre, akkor a pártok a mi lovaink. A szekér előtt. Uh-huh. Mi ezt az országot ki akarjuk húzni abból a gödörből, ahol vagyunk, ezt a szekeret fel akarjuk juttatni ennek a domnak a tetejére, hogyha a lovakat nem ostorozzuk, és nem irányítjuk, és nem vezetjük, hogy oda kell fölmenni, akkor nem fogunk fölmenni, de ha a lovakat lelőjük, akkor se. Tehát magyarul csak annyira kell ostorozni, sarkantyúzni ezeket a pártokat, hogy verjék meg a Fideszt. Annyira nem szabad őket szidni és kritizálni, hogy ne tudják megverni a Fideszt. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat. Vannak olyan dolgok, amit jól csinálnak, és iszonyatosan...
Tulajdonképpen nem motiválod őket ezzel, hogy néha bizonyos gyenge pontjukra rámutatsz?
Tehát senki ebben az országban ne gondolja, hogy az ellenzéki pártok önként is dalolva fogtak össze, csak a nagy közönség nyomására tették ezt meg. És azt se gondolja senki, hogy nincsenek tele árulókkal, vagy ostoba emberekkel, bár erre a Botka László szokta mondani, hogy ingyen ennyire hülye valaki nem lehet. Tehát sajnos azt látjuk, hogy inkább az árulás, mint a hülyeség az, ami akadály annak, hogy ezek a pártok legyőzzék a Fideszt.
De azt gondolod, hogy vannak árulók most az ellenzéki
összefogásban? Nem gondolom, nem, tudom.
Tudod. Szeretnéd megnevezni őket?
Nem szeretném, de néha szoktam, ennek ellenére is. De most akkor tegyük fel az árulásokat. Ott vagyunk az előző képnél, tehát a pártokkal hogyan lehet megnyeretni ezt a választást 2022-ben? Hát például akkor, ugye nyilván az összefogás, ott is elmondtam, volt 9 feltétel, amit felsoroltam, hogy mi kell ahhoz, hogy le tudják győzni ezek a pártok a Fideszt. Az előválasztás volt az egyik. Nagyon helyes, hogy megtették. Őrültű csalódás nekem, hogy az egyes körzetekben, annak ellenére, hogy minden körzetben lesz kétfordulós előválasztás a miniszterelnök jelölti választás miatt, mégis úgy döntöttek, hogy csak a miniszterelnökre van kétforduló, az egyéni jelöltekre nem. Ott van például Ceglédi Csaba esete, akit az MSZP-sek szerint, és valószínűleg a DK-sok szerint is. Lehet, hogy még a választások előtt fognak lecsukni, ennek ellenére egy nagyon erős jó jelölt abban a körzetben, és a kiváló ügyvéd és egyéb kvalitásait nyilván senki nem vonja kétségbe, viszont nagyon sokan elutasítják, ott helyben is. Ő egy egyfordulós előválasztást meg tud nyerni 30%-kal, ha lenne második forduló, akkor garantáltan nem ő nyerné azt, hiszen mondjuk a 70 többi százalék, aki nem őt választja, az egy jelöltre szavazna, és onnantól kezdve akkor már eldől a kérdés. Most jelen pillanatban Ungár Péterrel vannak csak ketten ebben a versenyben. Ott a legesélyesebb jelölt, egy László Győző nevű, egyébként édesapja MSZP, és ő maga Momentumos, alpolgármester Szombathelyen. Mérések szerint ő neki lenne a legjobb esélye. De ez egy annyira tisztességes, rendes ember, hogy mivel tudja, hogy Ceglédi Csabával nem lehet legyőzni Hende Csabát, nem lehet legyőzni a Fidesz jövőre, ő nem akarja az ő indulásával gyengíteni, megosztani a nem ceglédi szavazókat, és gyengíteni ezzel Ungár Pétert, akinél még van esély. Nem annyi, mint ő vele, de az Ungár Pétert, hogyha nem gyengíti, akkor az még legyőzheti a Fideszt, a Ceglédi Csaba meg valószínűleg nem. Na, ennek a rendkívül tisztességes embernek én nagyra értékelem a gondolkodását és a döntését is, de hogyha kétfordulós lett volna az előválasztás ott is, akkor nem kellett volna ilyen és hasonló problémákat hogy mi akadályként magunk előtt találunk.
Mire fogják? Miért nem lesz két forduló? A
Hát ezek mind ugye mindez egyes pártok kiszámolják azt, hogy nekik érdekük vagy nem. Hát
hivatalos magyarázat nincs. Tudjuk, hogy miért nem lesz két fordulós, de mi a hivatalos?
Hát költség, pénz, de még egyszer aha, ott persze, pénz, pénz. Erőforrások, pénz és a többi, de hát még egyszer erőforrás, pénz ugyanannyiba kerül, hogyha egy szavazólapot dob be minden ember, vagy ha kettőt a második fordulóba, attól nem lesz ez több pénz és a többi. Tehát most mondom, ezek valójában álságos indokok, de nagyon sok hasonló van. Például az euró. Az euró bevezetését Magyarországon 80% a lakosságnak támogatja, azt jelenti, hogy még a fideszeseknek is több mint, jóval több, mint a fele. Mit jelent ez? Egy normális politikai számítással, én elméletileg is természetesen nagyon támogatom az euró bevezetését, szükségszerűnek tartom, az egész nemzet számára egy nagyon fontos lépés lenne, közgazdaszként is híve vagyok az eurónak. Az ellenzék valamiért ezt kihagyta a közös programból, mert voltak olyan pártok, akik nem akartak eurót, és akkor ezt kihagyták. Ha meg akarjuk nyerni a választást, akkor az eurót be kell tenni oda. Vagy folyamatosan kommunikálni kellene, hogy marad a kerítés. Hiszen a Fidesz azzal kampányol, hogy az ellenzék bevándorlókat akar behozni. De mondhatok még egy sor másik dolgot. Adóemelés tilos. Tilos megemlíteni adóemelést. Erre sajnos az ellenzék most progresszív adóról beszél, amiben a Fidesz, aki 80-90%-ban uralja a kommunikációs csatornákat, arról beszél, hogy bevándorlókat akarnak hozni, adót akarnak emelni, és a többi. Hát, hogyha azt nézném, hogy hogyan kell szándékosan elveszíteni a választást, akkor nagyon jó úton haladunk. Gyurcsány Ferenc ragaszkodik ahhoz, hogy ott legyen az első 5 helyen a listán. Az ő neve csak az, hogy ott lesz a közös lista elején, az 10-20%-ot lehet, hogy többet el fog venni az ellenzéktől. Ha azt akarjuk, hogy maradjon Orbán, akkor természetesen legyen a Gyurcsány Ferenc a közös ellenzéki lista élén. Igaz? De hogyha meg akarjuk nyerni a választást, ha le akarjuk váltani Orbánt, akkor nem lehet ott Gyurcsány Ferenc neve. És ezzel lehet megsértődni, a DK-sok általában megsértődnek ezen, hogy én ilyen igazságokat kimondok, de ebben semmi rossz indulat nincs. Ha én a Gyurcsány kormánynak az összes hibáját sorolnám, és volt néhány, Gulyás Márton nagyon szépen összefoglalta egy műsorban legalább egy részét, tehát hogy mi vezetett az első kétharmadhoz a Fidesznél, föl tudnám sorolni, de én nem, tényleg nem szidom az ellenzéket. Én nem megölni akarom ezt a lovat, én azt akarom, hogy menjen föl a hegyre a szekerünkkel együtt. Ezért én csak olyan kritikákat fogalmazok meg, ami ezt az ellenzéket ráveszi arra, hogy győzzenek. Rávettük arra, hogy legyen előválasztás. Nem akartak előválasztást se. Sikerült meggyőzni őket egyesével. Lett előválasztás. Most arra akarom rávenni őket, hogy jelentsék ki, hogy nem akarnak adót emelni, megmaradnak a családi kedvezmények, bevezetjük az eurót, lesz elszámoltatás, marad a kerítés, kizavarjuk a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat. Határon túli magyaroknak megmaradnak a szavazati jogai, hogyha ezeket mi meg tudjuk ígérni, hogy lesz elszámoltatás, hogy nem lesz korrupció, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, hogy nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat. Ha ezeket megígérjük, le lehet váltani a Fideszt, hogyha jó hiteles jelöltek lesznek, akinek elhiszik, hogy megtartják az ígéreteiket, akkor le lehet váltani a Fideszt. Ha ezeket az ellenzék nem tudja megtenni, és bocsánat, nem kommunikál, egy éve könyörgök, hogy legyen egy ellenzéki MTI. Hogy jutassuk el minden postaládába az igazságot. Hogy amikor panaszkodnak, hogy Karácsony Gergelyt összegyurcsányozzák, miközben tudjuk, hogy ha valakik, ők nincsenek jóban. Karácsony Gergelyt összegyurcsányozták egy olyan kampányban, ahol egy hét alatt 8 millió forintot költöttek el a Facebookon, és erre panaszkodik az ellenzék, hogy micsoda lejárató kampány megy.
Úgy érzed, hogy nem hallgat meg téged egyébként ez a hat párt? Kívülállónak érzed magad?
Mindjárt válaszolok. Melyik ellenzéki pártnak nem lenne akár hetente 8 millió forint egy hasonló kampányra? Hogy elmondják azt,
hát,
hogy
a Momentumnak nem lenne.
Lehet, hogy a Momentumnak nem, lehet, hogy a többinek mind van. De onnantól kezdve el lehetett volna mondani például azt, hogy miért haltak meg Magyarországon a legtöbben Covid-ban. Hogy mennyit loptak a vakcinákból, és miért adták be egyedül Magyarországon 60 év felettieknek a Sinopharm vakcinát, amit nem is teszteltek erre, nem is fejlett, a kínaiak is Pfizert adtak a 60 év felettieknek. Ezt az igazságot nem tudtuk volna elmondani az embereknek ugyanennyi pénzből, ami egyébként megvan mindenkinek? Tehát az én kritikám az ellenzéki pártok felé az egyetlen egy célt szolgál. Az, hogy váltsuk le ezt a kormányt, és állítsuk helyre a demokráciát, a jogállamot, a sajtószabadságot Magyarországon. És akkor az előző kérdés, meghallgatnak-e a pártok? Sokszor meghallgatnak, amikor kampányolnak, és ott vagyok, és segítek nekik. Én akár szórólapozok, akár pultozok, akár fórumozok velük, bárhol. Akkor igénybe szokták venni a segítségemet, igen. Meg az MMM-nek az aktivistái, hál' Istennek vannak jó néhányan. A mi segítségünkre vágynak, de mindig azt mondják, jó, de a civilek jöhetnek, de ne pofázzanak bele semmibe. Ne szóljanak bele. Én mindig csak azért szólok bele, mert azt látom, hogy ők azt már nagyon tudják, hogy nem kell és hogy nem lehet leváltani a Fideszt. Most egyszer csináljuk már meg, hogy váltsuk le.
Miért van az, ha ma valaki azt mondja, hogy keresztény konzervatív, akkor valamiért az jut eszébe, hogy homofób, hogy ő elítéli a másságot. Mi lehet az, illetve hogy lehet az, hogyha te esetedben azt mondjuk, hogy keresztény konzervatív, azért neked ismerjük az álláspontodat ezzel kapcsolatban, bár ezzel kapcsolatban is van kérdésem, mert hogy föltettél a Facebookra egy videót, ahol a melegeknek az, a házasság és az örökbefogadásáról akartál beszélni, de végül nem fejtetted ki teljesen. És most vagy a beszélgetés során látom, hogy azért el tudsz kalandozni időnként témákba, meg sztorikba, úgyhogy lehet, hogy ez azért nem. Mert az első és az eredeti kérdésem az, hogy miért van az, hogy Magyarországon valakire azt mondják, hogy keresztény konzervatív, akkor arról biztos azt gondolják, hogy fideszes, biztos azt gondolják, hogy homofób, hogy jutottunk el idáig. Mert azért az, hogy önmagában az, hogy valaki keresztény, abban szerintem nem nagyon fér bele, hogy valakit utáljon, nem?
Szerintem sem. A bűnt. Mi a bűnt utáljuk, a bűnt utasítjuk el.
Nem a bűnöst.
Nem a bűnöst. Így van. A megbocsátás is része ennek egyébként. A bűnnel szembe kérelhetetlennek kell lenni. Azt gondolom, hogy az az igazi keresztény. Az az egyház, amelyik nem teszi szóvá a lopást és támogatja a lopást, az maga is bűnrészes.
Szerinted tehát a homoszexualitás bűn?
Most ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilvánvalóan szerintem nem. Szerintem nem. Semmilyen Zsolt szerint igen. Szerintem Semmilyen Zsolt egyébként bűnös. De ez egy független dolog, mindannyian bűnösök vagyunk, tehát tulajdonképpen...
De Semmilyen Zsolt a Bibliára hivatkozik, mert hogy az Új Szövetségben is több ponton
és ezt valószínűleg le tudják vezetni a zsidók is, a keresztények is, a mohamedánok is, tehát a homoszexualitásnak a megítélése az évezredek óta meglehetősen negatív a vallásokban, általában. Az igazi keresztény szemlélet azonban Jézus Krisztustól jött. Az azt jelenti, hogy mi elfogadjuk az embereket olyannak, amilyennek Jóisten tette őket, és a többi, és az, én azt gondolom, hogy senki arról se tehet, hogy zsidó, vagy cigány, vagy homoszexuális. Én nem gondolom, hogy tehet róla. Nagyon jó vitáim vannak egyébként a domokos nővérekkel is Hódmezővásárhelyen erről. Tehát ők azt gondolják, hogy ez egyrészt egy gyógyítható dolog, másrészt, hogy ez nevelés kérdése. Ebben ugye nincs, én nagyon sok helyen olvastam erről különböző véleményeket, megoszlanak, hogy valaki annak születik, vagy pedig a nevelés hat rá. Ugye azt szokták mondani, hogy mind a kettő.
Jelenlegi álláspont szerint igen. Az örökbefogadásról mi a véleményed?
Ott is elmondtam veled ellentétben azt, hogy én nagyon természetesen nem kétséges. Én valamiért nagyon tisztellek téged, sok mindenért, de egy valamiért különösen, az, hogy te intézetben éltél. Én nekem a szívem megszakad mindenkiért. És azt gondolom, hogy a legnagyobb szeretettel vagyok mindenki iránt, aki ezt átélte. Nagyon sok más hasonló élethelyzet van, és a többi nyilván az ember már apaként is át tudja élni azt, hogy ha az én gyerekem kerül ilyen-olyan helyzetbe, az én gyerekem lenne meleg. Én megtagadnám-e? Mint Orbán Viktor. Nem tudnám megtagadni.
Ez a legfontosabb. Orbán Viktor is azt mondja, hogy ő nem tagadná meg.
Igen, de én úgy látom, hogy megtagadja. És azt mondom, hogy ez az embertelenség az, amit változtatni kell az egész országban. Na most visszatérve, tehát az, hogy valaki intézetben nőjön föl, annál minden jobb. Minden család jobb. De én személy szerint azt is elmondtam neked, vagy neked most mondom, de ebben a videóban máshol, hogy én nekem azért is megszakadom szívem, aki anya nélkül nő fel. Tehát nagyon derék dolog, hogyha két férfi, egy meleg pár szeretne egy gyereket nevelni, és megvan a lehetősége rá egyébként. Eddig is megvolt, ezután is meg lesz. De hogyha az állam arról dönt, hogy kinek, milyen családnak adja a gyerekeket, akkor ő a jövőben is valószínűleg előnyben fogja részesíteni a stabil anyagi hátteret, a nem tudom milyen magasabb végzettséget, és azt, ahol van egy édesanyja is. Ez a szomorú igazság. Tehát én megint csak mondom, nagyon átérzem a te helyzetedet is, és abszolút igazad van, és neked jár. Neked jár egy gyermek.
Igazából nem is nekem jár egy gyermek, egy gyermeknek jár a család.
Egy gyermeknek jár, mondani, de ez a kettő,
várjál, az, az én jogaim az ilyen szempontból teljesen mindegy. De én, aki ott nőttem fel, a gyereknek járunk mi igazából, vagy a gyereknek jár egy olyan család, aki
és én tudom, hogy te egy szerető szülő lennél, illetve ti ketten egy nagyon szerető szülőpár lennétek. Ezt is tudom. De azt is megértem, hogy ha az állam, amikor sorrendbe teszi ezeket, és nem arról van szó, hogy valaki az intézetben marad, és senki nem fog foglalkozni vele, de amikor sorrendbe teszi, akkor bizonyos szempontokat fognak figyelembe venni, és e között lehet, hogy még két nő is előnyben lesz két férfihoz képest. Ezt is el tudom képzelni. És én nem vagyok tudós, nem pszichológus, és a többi, tehát nem tudom megmondani neked, de azt gondolom, hogy ha ezt tudósok így határozzák meg, én ezt meg is fogom érteni. Ettől függetlenül melegeknek lehet gyereke, hát Szájer Józsefnek és Handó Tündének is van gyereke, tehát hogy az egyáltalán nincsen kizárva ebből senki. Tehát én azt ilyen szempontból neked jár. Tehát ahogy a gyereknek lehetőleg jár egy édesanyja és egy édespa, ugyanúgy neked meg jár egy gyermek. Tehát én, és abban a legfontosabb szempontban is teljesen egyetértünk, hogy az első szempont kell legyen mindig a gyerek érdeke. Hogy a gyereknek hol lesz a legjobb.
Amire kíváncsi vagyok, hogy ugye a Jobbik Jaga Péter vezetésével a gyermekvédelmi törvénynek csúfolt melegellenes törvényt, igen,
Szájer törvény.
Igen, Kaleta Szájer, tehát hogy azért vannak még nevek. Igen, ők megszavazták ezt a gyalázatot. Neked erről mi a véleményed?
Én szerintem féltek, azért szavazták meg.
Tiszta sor, tehát hogy a politikai érdek itt látszik, és nyilván a vidéki szavazóknak fontos volt az, hogy azért a Jobbik még legyen egy picit homofób.
Én sokkal radikálisabb vagyok, mint a Jobbik.
Milyen tekintetben?
Nem félek. Uh-huh. Én nem félek kimondani azt, hogy ez egy gyalázat, ez a törvény. Én nem félek kimondani azt, hogy Tócsabát nem fogjuk támogatni. Én nem félek kimondani azt, hogy ez a nagy összefogás, ez nem azt jelenti, hogy mi egyetértünk Gyurcsány Ferenccel.
Akkor Jaka Péter gyáva szerinted?
Nem, de Jaka Péter egy olyan politikai pártnak a vezetője és képviselője, ami óriásit fejlődött egyébként az ő vezetése alatt az elmúlt időszakban.
Jó, de... hát azért a régi Jobbikból fejlődni, hát igen. Hogy mondjam, tehát
ja, azért szerintem az annyira... De értékeljük
Persze, értékeljük, csak tudod, igen. Ez egy kicsit olyan, hogy azért nem tapsolok embereknek, ha már nem vernek cigányokat. Tehát, hogy az én szemléletemben ez nem teljesítmény. Tehát, hogyha már...
De én azt mondom, hogy igen,
nem az a része, tehát nem az a része, nem teljesítmény, ahova Jakab Péter a Jobbikot vezette, hanem hogy tehát én nem ennek tapsolok, hogy én nem annak örülök, hogy már a Jobbik nem ver cigányokat.
Én a Gábor egy kiváló képességű embernek és politikusnak tartom. Rendkívül sokat vitatkoztam vele. Az egyik, amin ő most éppen megbántódott a múltkor, bár ettől még azt gondolom, hogy mi mind a ketten olyan természetűek vagyunk, hogy talán nem fogunk itt sérelmeket ápolni a jövőre nézve, de most megbántódott, mert kicsit túlságosan azt érezte, hogy én őt személy szerint hibáztatom azért az árulásért, hogy ők annak idején nem léptek vissza sehol 2018-ban. Ezért kritizálni fogom a jövőben is őket, ettől még én kedvelem Vona Gábort, mint embert is, mint politikust is, azt kell mondjam, de ha valahol hibázik, azt is el fogom mondani. Szerintem az egy őrült nagy hiba volt. Én 2017-ben, amikor először találkoztam a Jobbikkal, már mint az országos vezetésével, akkor elmondtam nekik, hogy ők azt néppártosodást nagyon rosszul csinálták. Ugyanis a néppártosodás náluk azt jelentett, hogy megtartották a szélsőségeseket, egy Torockait és a többi, és visszavettek vagy megszabadultak a radikalizmustól. Amikor kis cicákkal, kis kutyákkal fényképeznek egy radikális pártnak a vezetőjét, szerintem az nagyon rossz stratégia. És közben megtartották a homofóbokat, cigányelleneseket, rasszistákat. Mondtam nekik, hogy pont fordítva kell csinálni.
Hát mindenhova próbáltak lőni.
Amikor én ugye ezt a hasonlatot mondtam, sokat kaptam is érte, hogy kell radikalizmus, egy magyar gárdára van szükség, ahol ott vannak a zsidók, a cigányok, a melegek. A radikalizmust kell megtartani. A határozott, tisztességes országot akarunk, ezért mindent megteszünk.
Tegyük tisztában, nem a régi magyar gárdára van
ezt, nem, de nyilvánvaló, a régi magyar gárdára számoljuk össze a zsidókat, a cigányokat és a melegeket.
Hát van jó, kevés. Tehát, bár végül családról kiderült. Az egy jó buli volt.
Gyorsan ki is lépett.
Igen.
Jó, de mindesetre tehát az üzenet az volt, hogy nekünk a radikalizmusra szükség van, a szélsőséges nem lehet elfogadni. Arra nincs szükség. Az, amit Vona Gábor visszavonulása után a Jobbik csinált, és amit azt gondolom, hogy személyében is Jakab Péter fémjelez, az pontosan ez az irány. Ő megtartotta a radikalizmust, ami nekem ugyan kevés, de legalább van, és megszabadult a szélsőségesektől, ugye a Torockai sincs ott, ez a kis cipőkbe köpő kulcsár, debreceni Jobbik vezér sincs ott, tehát ő tényleg abba az irányba viszi a Jobbikot, amit én is helyeslek.
Hogy látod egyébként a Jobbikot? Lehetnek ők egyébként a gyenge pontjai az összefogásnak?
Az összefogásnak minden pártban vannak gyenge pontjai, vagy majdnem minden pártban. A Momentumban nem látok egyébként árulókat, ott csak a tapasztalatlanság van az, ami miatt ők sajnos belefutnak néha egy-egy tévedésbe. De az összes többi pártban föltételezem, hogy Orbán Viktor gondosan beépítette a saját ügynökeit, van, ahol meglátjuk is. Én nem tartom véletlennek, bevallom, hogyha van egy út, ami a Fidesz leváltásához vezet, és ezek a pártok nem azt követik. Én azt gondolom, hogy a Fidesz áll ezek mögött.
Uh-huh. Ha minden igaz, holnap fogod bejelenteni, tehát az adás, mire az adás már kikerül, addigra már mindenki tudni fogja az országban, hogy melyik pártba fogsz beülni. Momentum lesz ez?
Nem. Nem. Két pártot fogok megnevezni, ugyanis amikor Pálinkás Józseffel a hat párt kötött egy alkut, egy viszonylag egyenlőtlen alkut, akkor azt az ajánlatot tették az Új Világ Néppártnak és Pálinkás Józsefnek, hogy ha lesz elég sikeres jelöltjük az előválasztáson, akkor lehet saját frakciójuk, de mivel megvan az esélye, hogy nem lesz, ezért neki kötelező volt a hat párt közül is választani valamelyiket. Tehát bár egyébként mindenkinek egy pártot kell választani, de aki az Új Világ Néppártot választja, annak kötelező kettőt. És mivel én szívem szerint egy pártot sem választottam volna, ezért úgy voltam, hogy
akkor, nem te döntesz.
Akkor inkább kettőt. És megnéztem, hogy hogyan lehetek a legkevésbé pártos, a leginkább független, és ezért a legkisebb jobboldali és a legkisebb baloldali pártot választottam, ami logikusan az Újvilág Néppárt és a Párbeszéd. Úgyhogy ezt a kettőt választottam, azzal, hogy én hagyományosan nyilván a Jobbikkal dolgoztam együtt a legtöbb kampányban. Tavaly októberben még a Jobbik is elsősorban abban gondolkodott, hogy egy független vidéki polgármestert fog választani miniszterelnök jelöltnek, és ez egészen decemberig úgy tűnt, hogy ez én leszek. Tehát nyilván volt egy olyan lehetőség, hogy én függetlenként mondjuk akár a Momentum és a Jobbik támogatásával indultam volna ezen a miniszterelnöki megméretetésen. Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés lett volna. De aztán minden párt ugye a saját, többek között a saját jelöltjeinek a felhúzására egy saját miniszterelnök jelöltet indított, tehát más taktikát követtek. A Momentummal is nagyon sokat tárgyaltunk, mondom, én azt gondolom, hogy kölcsönös szimpátia van közöttünk. Tehát, de ez a döntés ez nem szimpátia alapon született, mint látszik. Nekem a legtöbb párt szimpatikus, azt kell mondjam, és a pártokon belül a legtöbb ember szimpatikus. Még azok a pártok is, amik kevésbé szimbolikus, ott is nagyon sok embert nagyon kedvelek és nagyra értékelek. Ez a döntés, ez az a logika, a két logika közül ez az a logika lett, ahol minden kevesebb párt.
Szoktam mondani ennél a topiknál, hogy jöttök nekem egy sörrel, mert akárhány ellenzéki miniszterelnök jelölt eljön a kanapémra. Origós cikkeket szoktam nézegetni, mert mégiscsak azért ott az igazság, és utána napokig, hetekig még folyamatosan dobálja föl nekem az Origós cikkeket. Egyébként a többiekhez képest veled még egészen kellemesen bánnak, hogy úgy mondjam. Talán ami a leginkább és legtöbbször felmerült, és erre vagyok kíváncsi, hogy mennyire tartod erőszakos embernek magad?
Hát ritkán szoktam, hogy mondjam, embereket rugdosni és bántalmazni, tehát nem, én nem gondolom, hogy erőszakos lennék, átlagnál biztos határozottabb egy picivel. És
volt egy kijelentésed, hogy a villanyoszlopokat nem csak plakátokat lehet felakasztani, nem csak plakátok van egy kiakasztására.
Van egy előzménye és van egy folytatása is. Én azt mondtam, hogy rendkívül szerencsés a Fidesz, mert más országokban már felmerült volna, hogy a kandellábákat másra is lehet használni, de mi magyarok, mi birkatürelműek vagyunk, és mindent elfogadunk és elviselünk, szerencsére. Úgyhogy azért mondom, ebben a kontextusban ez egy ténymegállapítás volt. A héten is beszélgettem most nem akarom jobban beszűkíteni, csak azért, hogy ne buktassam le, de mindesetre egy más országbeli úriemberrel beszélgettem, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy a világ mondjuk 195 országából azért a nagyobb része olyan, ahol ennél már kevesebbére elzavarták volna ezt a kormányt erőszakosan.
Fidesz szavazóira tett kijelentéseid, amit te később cáfoltál, hogy te ezt a Fideszre tetted kontextusában, egyébként ez akkor nem derült ki, és valóban ezt is könnyen ki lehet forgatni.
Az első kérdés, kontextusában kiderült, hiszen egy konkrét emberről beszéltem, aki annyira ostoba volt, hogy fidelitásosként, akikről azóta a vásárhelyen már kiderült, hogy nem füvet nyírnak, hanem füvet szívnak, tehát kábítószer termesztenek. Tehát ez a társaság annyira turistaként járt csak templomba, és azt gondolta, hogy én ezt állítottam. Ott az országos televízióban az egyik tagjuk, hogy én évente egyszer járok templomba, megjegyzem, én sokkal régebb óta vagyok keresztény, mint a Fidesz. A fideszesek nem járnak templomba valamiért, nem tudom, de mondjuk meg tudom érteni. Na, szóval mindesetre, hogy én egyszer megyek, akkor kizavarom a papot, és én prédikálok. Tehát, hogyha valaki ezt halálkomolyan el tudja mondani, hogy Fidelitas képviselőjében, az egyik fideszes országos tévében, na erről beszéltem, hogy ez annyira ostobák már most, akiket tudnak találni, hogy ezek a keresztényként nem tudnának kollektíven megfejteni, de a kontextusból kiderült, hogy én fideszesek alatt kiket értek, teljesen egyértelműen, tehát nem a szavazókat értettem.
Hódmezővásárhely kapcsolatban hallhattunk azért olyan hangokat, hogy amióta te vagy ott, azóta a fejlesztések azok nem úgy sikerülnek, azóta jobban nő a fű.
Igen.
Igen, de hogy mint hogyha így megállt volna a város, ugye volt is egy 5 milliárdos állami támogatás, amit ugye vissza kellett téríteni, mert hogy
a... Tehát biztos én vagyok a hibás azért, hogy a Fidesz elvette ezt az 5 milliárdot, meg
hát a Fidesz nem tudta volna elvenni, hogyha belettek volna tartva, vagyis hát nem tudta volna ilyen könnyen elvenni, bocsánat, hogyha minden szabály belett volna tartva, hiszen ott azt mondták, hogy addig lett húzva a könyvtárépítésnek a
mizériája. És olyan még sosem volt, hogy a Fidesz hazudott volna, igaz?
Nem tudom, volt én ilyen?
Hát én úgy látom, hogy igen. Nagyjából akkor mozog a szájuk, onnan lehet tudni, hogy hazudnak. Tehát természetesen nem mi buktuk el a könyvtár támogatását, hanem ők vették el. Nem mi buktuk el most két középiskolának a pályázatát. Mi mindent megtettünk, minden határidőt betartottunk, ugyanúgy és csak annyira is, csak csúszások minden projektben vannak egyébként, az is, ami megy, meg az is, amit leállítanak. Nem ez a kérdés. Mi a megadott határidőre mindent teljesítettünk ezekben a projektekben. Abszolút nem indokolt. Hogyha nálunk valamibe belekötnek, és utána megmutatják nekem, hogy egyetlen egy fideszes városban nem volt még olyan fejlesztés, hogy határidőt kellett volna módosítani, és emiatt megszűnt, vagy tudjam, ment volna tovább a projekt.
Hát értem, de azért számíthattál arra, hogy nektek jobban a körmötökre néznek, az első hibánál kiveszik a zsebetekből a pénzt.
Hazudnak, mint a vízfolyás. Hát ugyanaz, mint amikor azt mondja a gyopáros alpár, akinek egy aláírását kellene tenni egy papírra azért, hogy egy Lázár János által visszabontásra ítélt tízemeletes, amit utána leállították a programot, mégsem bontják vissza. De az első szakaszban 33 lakás az állami támogatással önkormányzati tulajdonba került. Mi ezt a 33 lakást ki szeretnénk adni olyan családoknak, ahol a gyerekeknek minőségi élete lehetne. És itt van egy elvileg magát gyerekbarátnak hazudó, családbarátnak hazudó kormány, aki egy nyomorult aláírást nem hajlandó azért megadni, hogy 33, akár tisztán fideszes család, én megmondtam, hogy arra is hajlandó vagyok, válasszák ki. 33 családnak adjuk oda azt a 33 üresen álló lakást. Gyópáros alpár nem hajlandó. Nem hajlandó. Azt mondja, ez ellentétes a projekt céljával, nevezetesen, hogy visszabontsák a házat. Oké, mondom, akkor csináljuk meg, bontsuk vissza. Nem, azt leállítjuk, mert az nem végrehajtható. Hát mondom, hogy ha egy nem elérhető céllel ellentétes most az, amit logikusan minden ember megtenne, akkor miért akadály ez? De Hódmezővásárhely az a város, ahol mi az ígéreteinket, 55 ígéretet listáztunk mi is az ígéretfigyelő.hu-n. Hódmezővásárhelyen mi ennek a 70%-át másfél év alatt teljesítettük. Az 5 éves ciklusnak az egyharmadánál mi már 70%-át teljesítettük az ígéreteknek, és ezek nem légből kapott ígéretek voltak, hogy majd leülünk a nyugdíjasokkal beszélgetni, hanem onnantól kezdve, hogy nekik például ilyen sütögető helyeket létesítünk, ingyenessé tesszük a tömegközlekedést városkártya használatával, eltöröljük az addig az országban legmagasabb építményadót a lakosság számára, bevezetjük teljes körűen a szelektív hulladékgyűjtést. Tehát nagyon komoly eredményeink vannak, és én erre nagyon büszke vagyok. A közvilágítást rendbe tettük. A 70 éve a városiakat zavaró
Nem a Tibor csinálta.
A Tibor csinálta a közvilágítást, de mi kijavítottuk. Tehát mi a sötétséget szüntettük meg. 430 lámpatestet, amit felmértünk, azokat azóta kicseréltük. Hódmezővásárhelyen újra biztonságosak és világosak az utcák. Okos zebráktól kezdve egy idősek otthona felújítás, most a játszóterekre fogunk 100 millió forintot költeni, mert a kormányhivatal valamiért a 18 ellenőrzött játszótér mindegyikét bezáratta. Sokszor azért, mert nem volt fölkapálva a homok alatta, vagy nem volt egy kupak egy csavaron. Mindegyik, és egy-egy játszó eszközbe, ha belekötött, akkor már az egész játszóteret záratta le. Tehát ilyen nagy ellenszélbe kell dolgozunk, és ilyen nagy ellenszélbe is érezhető a vásárhelyek számára. Az ATF bűz, a Fehérje feldolgozónak a bűzét is megszüntették, mert kiharcoltuk. 4000 aláírás gyűjtöttünk, tüntetést tartottunk, feljelentettük őket minden hatóságnál, és most megcsinálták. A szennyvíztelepünk, amit megvont tőlünk a Fidesz kormány tavaly szeptemberben, hogy modernizáljuk a legnagyobb olyan település, ahol nem európai sztenderdeknek megfelelő volt a szennyvíztelep. És most ők meg fogják csinálni, mert muszáj nekik, meg van rá pénz, és a többi, tehát az is meg fog valósulni. De sorolhatnám, tehát mondom, nagyon sok eredményt felsoroltunk, betartom az ígéreteimet, ez egy óriási különbség, úgy, hogy egyébként nem rúgtuk ki a fideszeseket. Lázár János azt hazudta, hogy több száz embert rúgtunk ki csak azért, mert fideszes. Mondom, annyira ostoba kommunista rendszert épített fel a Fidesz, ahol ezek a szempontok egyáltalán nem érdekesnek, ahol a hazugság az legtermészetesebb dolog. Ahol egy egyébként meleg családtaggal rendelkező Orbán milyen mesekönyvet olvasott Orbán a gyerekeinek? Igaz? Hogyha már arról beszélünk, hogy ő a hibás azért, hogyha valaki meleg lesz a családjában? És letámadja melegeket?
Ki hogy tudja,
az, akit Soros nevelt ki, akinek a pártját Soros támogatta, az gyűlöletkampányokat folytat Soros ellen? Az egyetlen párt, amely bevándorlókat telepít be köztük körözött, nemzetközileg körözött bűnözőket, az migráns ellenes kampányt folytat? Az a párt, ahol a legtöbb meleg van, teljesen nyilvánvalóan is bizonyítottan meleg ellenes kampányokat csinál? Ahol az egyetlen párt, amely nem szavazta meg a kommunista ügynökakták nyilvánosságát, az kommunistázza az ellenzéket? Tehát azért mondom, hogy ez valami hihetetlen
húzás. De honnan tudod egyébként, hogy ott a legtöbb meleg vezet valami nyilvántartás?
Én nem.
Vagy mi? Vagy csak már azért, mert a legnagyobb párt, akkor értelemszerűen
logikus, ez a legtisztább magyarázat, igen, persze. Az a párt, ahol Szájer Józsefen kívül még 9 országgyűlési képviselő járt ugyanabba az egy melegbárba Brüsszelbe. Hát valaki, ha mutat nekem bármelyik ellenzéki pártot, ahonnan 9 ember járt titokba Brüsszelbe 25 mesztelen férfi maszk és gumi nélküli partiára, ahonnan mellesleg egy hátizsák kábítószeres hátizsákkal menekül az ereszem, ha bárkit mutattok nekem ilyet még ebben a mai ellenzékben, akkor visszaszívom, és akkor nem a Fidesz lesz a legnagyobb melegpárt.
De lehet csak egy, mit tudom én, egy ilyen egyet fizet kettőt kap pálinka akció volt, és azért
hirtelen. Igen. 9-en jártak oda.
Hát nem csak ebbe az egy bárba.
Csak ebbe az egy bárba.
Nem, de lehet, nem tudom, lehet, hogy
jó. De egyébként nyilván én nem vagyok felhatalmazva arra, hogy elmondjam, hogy kik a melegek, de mi
nem is kérdezném meg soha.
Szájer Józsefről. Ki nem tudta. Orbán Viktor eljátsza 30 éves régi barátja, a lakótársa a kollégiumban, és most eljátsza, hogy hú, megdöbbentem, hogy meleg.
Nyilván nem döbbent meg senki,
hát mindenki
meleg körökben is.
Mi is tudtuk.
Igen, tehát mindenki
tudta.
Mindenki számára.
És most nem sorolom föl, de a Fideszben én még föl tudnék sorolni neked nagyon sokat.
Persze erre nincs is szükség, ez mindenkinek a saját joga, hogy ő ezzel kiáll az emberek elé. Amit én itt viccesnek tartok, hogy Szájer József miért lecsúszott az ereszen pár nappal ezelőtt, benyújtott egy olyan törvényt, ami a sajátjait lehetetleníti el. Nekem ezzel van inkább bajom, nem azzal
az
van bajom.
Az elszentséggel van baj.
Hát persze.
Az, de mondom, a kommunista, a Soros, a migráns, mindenbe álszentek. Minden, ő nekik abszolút nem számít, nincs értékrendje a Fidesznek. Nincs ideológiája. Ezek voltak kiszesek, liberálisok. Azt mondta Orbán, hogy amíg én leszek a Fidesz elnöke, a Fidesz mindig egy liberális párt marad. Utána lettek konzervatívak, egy Putyin ellenes Európa párti konzervatív, amit én is támogattam. Most egy Putyin párti Európa ellenes fasisztoid párt lett. Tehát semmilyen értékrendjük nincs. Egyetlen egy valami közös ebben a történetben, hogy mindig lopni akartak. Ez az egy.
De készülsz egyáltalán miniszterelnöknek lenni?
Tehát nyilván nem azt mondom, hogy én most elkezdtem tanulni a miniszterelnöki szakmát, mert biztos vagyok benne, hogy én fogom nyerni az előválasztást, majd a választást. De abban biztos vagyok, hogy Orbán Viktor 2022-ben én tudnám legbiztosabban legyőzni, és ezért vagyok ebben a versenyben. Ha az emberek erre szavaznak, akkor biztos vagyok benne, hogy bekerülök a második fordulóba, és jó esélye lehet, hogy meg is nyerem ezt a fordulót. Természetesen, hogyha az emberek a pártokra fognak szavazni, akkor nem. Hogy ne én legyek a közös miniszterelnök jelölt, az nem csak az ellenzéknek, de a Fidesznek is érdeke, tehát természetes, hogy azok, akiknek pénze, hatalma, médiája van, azok ebbe az irányba fogják ezt a történetet tolni. Volt már ilyen, egyébként volt olyan párt, amelyek a saját miniszterelnök jelöltjét járatta le ilyen kamu közvélemény kutatásokkal, nem most volt, hanem egy ciklusra korábban. Azt mindenki józanul beláthatja, hogy valami nem stimmelt azzal a számsorral, ahol minden eddigi méréssel ellentétben még a sorrend sem egészen stimmel. Tehát ha egy valamiben biztos vagyok, hogy mondjuk a Fekete Győr Andrásnak nincs 2,5-szer akkor a támogatottsága most ebben a jelenlegi helyzetben, mint nekem, mint amit a DIDEA intézet kihozott. Aki egyébként egy nagyon nagy reményű és egy nagyon szimpatikus fiatalember, tehát én nem őt akarom ezzel kritizálni, csak azt látom, hogy azért van egy tendencia, amit olyan nagyon nem szoktak eltérni, akár reprezentatív, akár nem, és ebben én a 3-4 hely körül szoktam mozogni. Volt májusban több olyan kutatás, ahol Dobrev Klárát megelőztem. Most a Pulzusnak jött ki egy fölmérés, ahol egyébként Dobrev Klára első helyen volt, és csak második Karácsony Gergely, viszont Jakab Péter 16, én meg 15%-kal szerepeltünk, és nyilván Fekete Győr András és Pálinkás József pedig végén. Hódmezővásárhelyen mind a két alkalommal úgy győztünk, nagy többséggel, 57-42-re, hogy azt a hivatalos közvélemény kutatások egyike sem jelezte előre.
Még mielőtt a nézői kérdésekre rátérnénk, mindenkiről csak az első szó, ami eszedbe jut, jó, fogok sorolni politikusokat, azok ismerni fogod őket, és az első szó, Klárával próbáltam ilyet
igen,
játszani.
Igen, nem szeretem a ezt a játékot sem.
Hát ez igen. De neki nem ment az, hogy az első szó, ami eszébe jutott, hogy neki mindenképpen szókapcsolat kell, úgyhogy igazából szókapcsolat, most már Klára kedvéért kitoltuk a játék szabályokat, de nem.
Én egy 5 perces előadást szeretnék mindegyikről.
Ja, nem, az sajnos nem. Azt nem. Tudom, hogy politikusoknak nagyon nehéz egy szóban kifejteni, de nem. Hát akkor Dobrev Klára.
Nő.
Wow. Ennyit gondolkodtál ezen?
Marketingesként az a pozicionálás, tudod, hogyha tudsz, mi az a terméknek az az egy tulajdonsága, amivel a legtöbb vásárlót meg tudsz győzni.
Szerinted neki ez a fő erénye, hogy
szerintem
nő?
Szerintem ez egy nagyon nagy erénye, és ő az egy nő ebben a mezőnyben, és azt gondolom, hogy ma ez előny.
Gyurcsány Ferenc?
Nyugdíj.
Fekete Győr András?
Jövő.
Jakab Péter?
Szónok.
Orbán Viktor?
Csalódás.
Pálinkás.
Professzor.
És ennyi.
Köszönöm.
Ennyi volt, és most akkor jöhetnek a nézői kérdések. Egyébként, hogyha a Patreonon támogatsz minket, akkor nem csak azt tudhatod meg, hogy kik jönnek hozzánk vendégségbe még idő előtt, hanem fel is tehetsz kérdést nekik, sőt, egyébként van lehetőség arra is, hogy ellátogass a forgatásra. Úgyhogy most jönnek a nézői kérdések. Az első, hogy lehet miniszterelnök jelölt valaki, akinek még rendes programja sincsen?
Hát szerintem nagyon jó programunk van, de valóban eddig a miniszterelnök jelölti viták hiányában nagyon keveset beszéltünk a programról. Vona Gábor volt egy úttörő kezdeményező ebben az esetben, a programokról beszélgettünk, és a 6 jelöltből 2 el sem ment a programját bemutatni.
Mi az, ami a gyermekek testi fenyítésébe szerintem még belefér?
Például a fenekére csapni, kezére csapni.
Én ezt a témát nem is akarom nagyon boncolgatni, mert szerintem ezt nagyon átbeszéltétek a Marcinál, de hát aztán az Origón természetesen megjelentek azok a cikkek, hogy ütöd veled a gyerekeket, de akkor meg is kérdezlek, szokott ütni apa? Nem? Itt sem, nem látjátok, de itt csinál. De most csak azért mondod, mert itt ül? mert hogy mondom, az, igen, tehát az Origo az, erre azért nagyon rá tudott menni, meg a kormány sajtó az nagyon, hogy
nagyon rossz
két éves gyerekét üti arcán,
pofozza, igen.
Dűből pofozza.
Tudom, az nagyon szerencsétlen jött ki ez a két éves dolog, mert az két egymástól teljesen független információ volt az én fejemben. Természetesen nem a két éves gyerekeket szoktam pofozni, hanem életemben előfordult már, hogy adtam nyaklevest a gyereknek, igen, mert valami hirtelen... Szégyellem, sajnálom, ez van, de a fideszesek számára, tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy a fideszesek előtt le lehet járatni valakit azzal, mert nem csukna börtönbe valakit azért, mert a gyerek fenekére csapott életében, az óriási tévedés. Ezen a témáról azért nem fog, vagy leszállt már a Fidesz, nem fog ezen lovagolni, mert ez, ugye hát hogy a Fidesz szavazók azért hagyományosan nem a legliberálisabbak, valljuk meg, még szülőként sem. Tehát ezzel a Fidesz szavazókat mellén fogja állítani a Fidesz, ha emiatt támad engem. Úgyhogy sok sikert nekik.
Melyik országban élne a legszívesebben, ha nem itt, és miért?
Hát ez egy jó kérdés. Én nagyon szeretem élni Kanadában is, de az Amerikai Egyesült Államokban még jobban. Tehát ott van egy olyan kultúra, az a fajta kereszténység, ami nem a Fideszre jellemző. Magyarul a szeretet, az önkéntesség, az önkéntes munka, a közösség, jótékonyság, stb. De abban a gazdasági értelemben vett jobb oldalra gondolva is, hogy ott a tehetség határozza meg azt, hogy kiből mi lesz. Hmm. Hogy tényleg úgymond korlátlan lehetőségek hazája. Nagyon sokat tanultam ott, és nagyon szeretném, hogyha Magyarország is ebbe a gazdaságilag fejlődő, szabad, szeretett irányba menne el.
Kritizálja a kormányt, majd a segítségükkel vásárolja a vadi új kocsiját. Szerinte ez nem visszás?
Nem. Én fizetem a világ legmagasabb áfáját is. Akkor nekem jár az adókedvezmény is, akár a nagycsaládosoknak, akár az autóvásárlásán, akár a szocpol lakásoknál, és a többi. Jelentkezzen az a fideszes, aki a Gyurcsány korszakban nem vett igénybe bizonyos adókedvezményeket, vagy kétszer annyi adót fizetett, mint amit kellett volna neki.
Szerinte ki az a jelölt, aki azért nem mer vitázni, mert rosszat tenne neki?
Hát Jakab Péter egészen biztosan, és valószínűleg Dobrev Klára, mert ők ketten nem mentek el például a Partizánba, vagy ők ketten nem mentek el a Vona Gáborhoz is. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg ők nem akarnának vitázni.
És a végén terveznek még gyereket?
Nem, sajnos. Terveztünk volna egy 8-at még, de az már nem jött össze, úgyhogy meg kellett elégednünk 7-tel.
Egyébként is egy bibliai szám.
Igen.
Nem? Tehát a 7 az...
Igen, de nem mondhatnám, nem rajtam múlt. A hős ilyenkor mindig az édesanyja. Tehát azért valljuk meg, hogy nem csak a gyerek nevelésében, meg a napi menedzselésükben is, a mi esetünkben különösen, de egyébként is a nő a hős, hanem a szülésnek is minden fáradalma terhe azért ott az asszonyon van. Úgyhogy azt gondolom, hogy amennyit egy asszony bevállal, én azt mindig támogattam, mindig. És mindig abban az ütemben, és úgy, ahogy ő vállalta, úgy jöttek a gyerekek is.
És hát akkor minden beszélgetés végén tőled is megkérdezem azt a bizonyos, tőletek 4 vagy 8 éves tervet szoktam kérdezni, hogy azért így ciklusokba gondolkodjuk, de mondjuk egy ilyen szűket, egy 4 éves tervre kíváncsi vagyok az életedben. Hol látod magadat 4 év múlva?
Hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert azt is el szoktam mondani, hogy bár volt egyfajta ilyen midlife crisis, mielőtt én ezt a politikát bevállaltam, tehát egy kicsit úgy éreztem, hogy így most már az 50 felé közeledve, azért többet is tehettem volna az életemmel, és aztán jött egy ilyen hirtelen karrierváltás, és akkor most erre már nem panaszkodok, tehát azt gondolom, hogy azt a feladatot megkaptam, mivel azt lehet mondani, hogy már nem mondhatom azt, hogy tétlenül teltek az éveim. De továbbra is azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ebből az országból egy olyan tisztességes, európai, demokratikus jogállam legyen, ahol az én gyermekeim örömmel fognak családot alapítani, itt maradni, itt telepedni le, és magyarnak nevelni az unokáimat is, meg ahol elég közel lesznek hozzám az unokák, hogy azért élvezzem a gyerekek társaságát. Tehát nekem ez a legfontosabb. De a közéletben is, az eddigiekben is, és ezután is be fogok vállalni még olyat is, hogyha az én éveim száma emiatt összességében csökken. Mert azért ez egy nehéz feladat, tehát valószínűleg az élettartamot azt nem pozitívan befolyásolja, de hogyha ezzel az ember hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az ország egy tényleg tisztességes és szebb Magyarország legyen, gazdagodó, szabadabb, boldogabb, akkor ez mindenképpen megéri, és ezt meg fogom tenni. Az első dolog a jövő évi választás, tehát addig fogom szidni és ostorozni az ellenzéket, amíg megverik előbb-utóbb Orbán Viktort.
Megverik?
Hát én most nagyon szkeptikus vagyok abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan, hát például nyilvánvaló az egyik legszorgalmasabb és legtehetségesebb miniszterelnök jelölt Dobrev Klára. A kampányát is látom mindenfelől, hogy nagyon jó folytatja, és támogatják, és ott van pénz, és sajtó, és minden.
Örülné neki, ha ő lenne a miniszterelnök?
Az a baj, hogy ő az egyetlen, aki nem tudja, egészen biztosan nem bírja megverni Orbán Viktort. Tehát, hogy ez a...
Gyurcsány miatt?
Igen, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy még az apró fölmenőivel se lehetne támadni, hogyha nem Gyurcsány Ferenc lenne a férje. Tehát ő neki emiatt semmi esélye nincsen. Tehát Orbán számára a legjobb lenne, hogyha Dobrev Klára lenne a közös miniszterelnök jelölt, és valamiért engem hihetetlen aggaszt, hogy a legjobb kampány pont az az egy jelölt csinálja, aki biztosan nem tudja megverni Orbánt. Ez hihetetlenül aggaszt, megvallom őszintén. És erre mondom azt, hogy akkor Jakab Péter is, meg Karácsony Gergely is, tessék már egy kicsit jobban dolgozni, szorgalmasabban, okosabban.
Ki az, akivel meg tudnák verni?
Hát én, nyilván én mondtam,
magad,
én saját kívül. Magam egészen biztos vagyok, bizonyítottam kétszer, stb. Én nagyon remélem, hogy ha nem én leszek, akkor Karácsony Gergely lesz a jelölt, mert ő belőle még ki tudom nézni, hogyha összeszedik magukat az ellenzéki pártok, és a recept szerint járnak el, hogy elmondtam, nem lesz adóemelés, marad a kerítés, kirakjuk a Fidesz migránsokat, kommunista ügynökhatákat nyilvánosságra hozunk, bevezetjük az eurót, lesz elszámoltatás. Tehát ha ezeket fölvállalja az ellenzék, akkor még Karácsony Gergelyel is meg tudjuk verni a Fideszt.
Jakab Pétert alkalmatlannak tartod inkább, vagy félsz attól, hogy nem az, akinek most ő látszik?
Azt nem hiszem. Tehát tudom, megnéztem vele a beszélgetését, és ez egyetlen olyan beszélgetés volt, ahol valaki neki kellemetlen kérdéseket tett föl. Tehát ahol lehetett volna egy ilyen kis önellentmondás, mondjuk akár az ő zsidó múltja, vagy a cigányiskolák, meg a jobbikos korábbi identitása. Még egyszer mondom, a mai Jobbikban ez egy nagyon pozitív dolog, hogy Jakab Péter vezeti, akinek ilyen számunkra pozitív múltja van. És jogosan kérdezted meg, hogy ő hogy érezte magát akkor, amikor a Jobbik még nem erről volt ismert. De én azt gondolom, hogy nem, tehát én nem attól félek, hogy esetleg egy ilyen, mit tudom én, ilyen nagyon szélsőséges beszéde előkerülne, vagy valamilyen tette. Ilyen a Jobbikban egyébként előfordulhat. De talán ma már Magyarországon, és ez is egy a Dobrev és Jakab között, ugye a két szélsőség, ha úgy tetszik, a szélső baj, meg a szélső jobb. A szélső balosok is le fognak szavazni egy szélsőségesen akár jobboldali jelöltre, sokkal előbb, mint ahogy egy jobbikos le fog szavazni Dobrev Klárára. Tehát, hogy igazából ez Jakab Péter számára szerintem nem lenne akadály. Uh-huh. Abban valóban vannak aggályaim, hogy Jakab Péter mondjuk Orbán Viktorral, ha lenne egy vita ott, parlamentben megnézzük minden héten, de hát hogyha nem a Parizerről kéne beszélni, hanem mondjuk a gazdaságpolitikáról, vagy a külügyről, vagy és a többi, akkor hogyan szerepelne, ezt nem tudjuk még. És abból sem vagyok biztos, hogy a Jakab Péter esetében a zsidó cigány meleg baloldali honfitársainkat nagy számban meg tudjuk győzni, hogy menjenek el egy választásra. Tehát még egyszer mondom, ha egy szélső balos jelöltünk lesz, ott a bizonytalanok a jobb, hát Gyurcsány visszajön, Istenem, vége a világnak. Tehát én eljutottam oda, hogy...
Szerinted visszajönne a Gyurcsány? Szerinted neki vannak ilyen tervei?
Ő biztos boldogan visszajönne, nekem ez nem is kétséges, de a kérdés az, hogy Orbán Viktorral szemben hajlandó-e valaki leszavazni? Dobrev Klárára vagy éppen Gyurcsányra? Én Dobrev Klárára hajlandó vagyok leszavazni, de egy csomó embert nem tudnék meggyőzni erről. Ez a baj. Ezért nem alkalmas Dobrev Klára, sajnos. Minden kiváló képessége ellenére. És a DK-nak is az az érdeke, hogy ne legyen ott a listán Gyurcsány Ferenc neve, ne lássák, mert akkor nem szavaznak rá, hogy ne Dobrev Klára legyen a jelölt, és a többi, mert a DK-nak akkor van esélye, akár Dobrev Klárával nyerni, akár Gyurcsányt visszahozni, a leghalványabb esélye is csak akkor van, ha Orbán Viktor 2022-ben mondjuk leváltjuk. 2026-ban, 4 évvel később, vagy egy időközi választáson akár előbb is, ha egy demokratikus rendszer lesz Magyarországon újra, akkor a DK-nak is sokkal több esélye lesz győzni, és mindenkinek, mert akkor demokrácia lesz. Hogyha ők most ragaszkodnak ahhoz, hogy Orbánnal szemben Gyurcsányt állítsuk alternatívaként, akkor viszont marad Orbán. Azt is el szoktam mondani, hogy ha Orbán és Gyurcsány között kell választani az embereknek, akkor 2/3 lesz Orbánnak. Hogyha Orbán és nem Orbán között kell választani, akkor 2/3 leváltjuk Orbánt.
Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, tényleg, és még egyszer a rugalmasságodat is, és a türelmedet is. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az adást. Hát ezzel tulajdonképpen az idei egy kanapén most már tényleg, vagyis az előző évad az extrával is együtt véget ért. De hamarosan lesz egy bejelentés, és egy teljesen új műsorformátummal, egy teljesen új műsorral fogunk készülni, ahol hát felállok a kanapéról, továbbra is lesznek közéleti, social médiás, művészemberek, mindenféle ember, de egy egészen más díszletben, egy egészen más környezetben várlak majd titeket ősszel. Addig is lesznek tartalmak, például ugye tudjátok, hogy a 4 fal között egész augusztusban jelentkezik, úgyhogy találkozzunk ott. Neked sok sikert kívánok, tényleg még egyszer köszönöm, hogy eljöttél. Tessék feliratkozni, lájkolni, Péternek az összes elérhetőséget megtaláljátok a videó alatt, név, cím, telefonszám, csak a szokásos. Találkozunk legközelebb, legyetek jók, sziasztok! Thank you.